kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Szorgalom vagy tehetség? Tesszük fel a kérdést a mai adásban. A sikeres emberek önök szerint inkább szorgalmasak, vagy inkább tehetségesek? Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm önöket. És vajon a velünk született adottságok, vagy a környezeti hatások határozzák meg inkább az életünket? Lehetünk-e sikeresek, akár mindezek ellenében is? Belátom, hogy ezek így meglehetősen leegyszerűsített kérdések, hogy mi mindent rejtenek, arról beszélgetünk Maier Máté pszichológus, család- és párterapeuta, történelemtanárral, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani.
Korunk egyik jól ismert mítosza, hogy ugye bárkiből szinte bármi lehet, ugye a sikeresség az szorgalom kérdése. Aki szegény és sikertelen, az egyben igénytelen, buta és lusta is. Sose gondoltam így ezt a dolgot, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan így hiszik manapság is. Ugyanis ez alátámaszt egy másik elgondolást, miszerint mindenki azt kapja a sorstól, vagy az élettől, amit megérdemel. Szóval szerintetek honnan származik, és miért ez a közhely, hogy a sikeresség záloga a szorgalom?
Hát alapvetően ez egy rendszerigazoló mantra, ugye ez arról szól, hogy ez egy igazságos világ, és hogyha ez egy igazságos világ, akkor ebben mindenki azt kapja, amit megérdemel, és hogyha valaki szorgalmas, akkor azt érdemli, mondja az összes irodalmi mű vagy film, hogy elnyeri méltó jutalmát.
Ennek vallási gyökerei lehetnek? A hitbe, az Isten hitbe vetett gyökerei?
Nem tudom, hogy ez mennyire onnan eredeztethető, lehet, hogy onnan merítettek, de a mai popkultúrában, vagy a mai közbeszédben ez szerintem nem elsősorban onnan jön, hanem lett egy ilyen korszellem, hogy ez egy olyan kor, ahol mindenki a maga sorsának és szerencsének kovácsa, itt nem eleve elrendeltetett senkinek a sorsa, nem kasztokba születünk, hanem bárkiből lehet bármi, és ugye ebbe a narratívába illeszkedik ez a mindenki a szorgalma által tud a saját sikerének a kovácsa lenni, tehát valahogy erről ugye szól ez.
És az amerikai álom, ami szintén elhíresült, az meg ezt alá is támasztja rendesen megint csak.
Így van, és ugye itt politikailag két narratíva van egymás mellett, ezek általában úgy jelennek meg, mintha kizárnák egyik a másikat, pedig valójában ezek együtt igazak. Ugye van a jobb oldal, amik ezt mondja, hogy hát mindenki azt kapja, amit érdemel, minden felelősség a tied, kedves egyén, ezt mondja a jobb oldali narratíva, leegyszerűsítve. A bal oldali narratíva pedig ezzel szemben azt mondja, hogy minden a környezet függvénye, minden a szocializáció miatt van, minden azért van, hogy hova születtél, hogy milyenek a szüleid, milyenek a tanáraid, tehát kvázi a társadalom, a közösség tehet mindenről, te semmiért nem vagy felelős, és az igazság az meg valahol a kettő között van. Mert mind a kettő igaz, ha a másikat is mellé teszik úgy, a kettő igaz. Van egyéni felelősség, és van a közösségnek is felelőssége.
Hát nagyon belevágtunk itt a közepébe, én mindig ugye a gyökereket keresem. Én magukat a fogalmakat rögtön szétszedném. Tehát egyrészt, hogy a siker, másrészt a szorgalom. Ahogy mondod, hogy honnan ered ez a gondolat, én egészen a római kori közmondásra vezetném vissza, hogy fortuna fortes adiuvat, hogy a szerencse az erőseket vagy a bátrakat kedveli. Ugye ez a kifejezés, mi magyarul úgy szoktuk ezt mondani, hogy a bátraké a szerencse. Ez egy kicsit szerencsétlen fordítás, mert maga az eredeti fogalom, mind a fortuna, mind a fortész, ennél sokkal tágabb dolgot jelent. Amit ma mi sikernek nevezünk, azt a rómaiak szerencsének hívták volna, mert a fortuna, az angol nyelven mai napig a fortune nem csak szerencsét, hanem gazdagságot is jelent, sőt vagyont. Tehát az, aki bátor, aki erős, mert a fortész az igazából azt jelenti a forte, hogy erő, aki erővel bír, aki kezébe veszi a sorsát, azt a szerencse pártolni fogja. Tehát ez már egy létfilozófiai alapállás, hogy a világban valóban azok boldogulnak, akik erőt fejtenek ki, akiknek van erőtudata, akik tetterősek, és akik készek megragadni a lehetőséget.
És ez szorgalmat jelent a te olvasatodban?
Hát pont ez a kérdés, hogy a szorgalom ez-e, mert később mondhatom, hogy ez a fogalom átalakul abból a szempontból, hogy ugye van ez a hangyaszorgalomnak nevezett apró pici cselekedetek egymás után következő felhalmozása, és akkor azt mondjuk, hogy sok kicsi sokra megy gondolat, és ezt szorgalomnak nevezünk. A fortész a római korban nem ezt jelentette. Nem az apró pici cselekedeteknek, hanem pont a nagy cselekedeteknek, a nagy tetteknek, a világrengető, hogy mondjam.
Legyen az egy ötlet, legyen az egy kezdeményezés, legyen az egy bátor lépés.
És ezért fordítjuk magyarul bátorságnak, nem vakmerőségnek, bátorságnak. Ugye a különbség a vakmerőség és a bátorság között, ugye az legalábbis ebben az ókori etikában az volt, hogy vakmerőnek azt tekintették, aki nem ismeri az akadályokat, és ezért mer nagyot cselekedni, mert tudatlan, és ilyen értelemben vak, ezért hívják vakmerőnek magyarul is. A bátor az, aki viszont tudja, hogy ugye mi a kockázat, mi a nehézség, és ennek ellenére, vagy ennek tudatában mégis képes cselekedni. Ez egy erény volt a rómaiak szemében, úgy gondolták, hogy az istenek ezt az embertípust, ezt a morális cselekedet tartják nagyra, és az ilyen ember lesz sikeres, vagy hát szerencsés.
Ha ezt vesszük alapul, akkor a mai nagyon-nagyon gazdag és sikeres emberek tulajdonképpen nem azért sikeresek, mert 16-szor, 18-szor többet dolgoznak és tevékenykednek, mint egy hétköznapi átlagember, hanem azért, mert mernek kockáztatni, mernek nagyot dobni.
Én úgy gondolom, hogy igen, igen, és ha már az amerikai álmat emlegetted az előbb, akkor azt gondolom, hogy az amerikai gondolkodás az sokkal inkább ezzel rokonítható, akik azt mondják, hogy a szorgalmas emberek a sikeresek. Ha itt a szorgalom alatt azt gondoljuk, hogy valami nagyot mernek álmodni, nagyban gondolkodnak, az biztos, hogy az amerikai kultúrában ez sokkal, de sokkal inkább tetten érhető, hogy sokkal nagyobban gondolkodnak, és nem ebben a pici, apró, felhalmozó, szorgos cselekedetekben.
Szerintetek ebben az igazságos világban, vagy az igazságba vetett hitbe, hogy fér bele az, hogy valakik ennyire gazdagok, mint manapság, vagy Elon Musk, vagy néhány nevet még említhetnénk, nem csak Amerikából?
Hát én eleve azt gondolom, hogy ez a világ nem igazságos, vagy legalábbis nem úgy igazságos, ahogy a hétköznapokban, vagy a népmességben az igazságról gondolkodni szoktunk. De hogyha nagyon meg akarná érvelni valaki az igazságos világ felől, hogy miért érdemes mondjuk Musk akkora vagyonra, amekkorára, nem 16-18-szor, hanem több száz vagy több százezerszer gazdagabb, mint akárki más.
Valahogy olyan 200 milliárd dollár fölött van a vagyona?
Már bőven, 23-ban már 219 milliárd dollár volt a vagyona. Azzal akkor ő a világ leggazdagabb embere volt, most is a leggazdagabb, csak már több pénze van ahhoz képest is.
És a többiek sem nagyon maradnak azért el, még ott néhányan.
Hát akik a dobogón vannak, ők azért elég közel vannak, ilyen pár milliárd vagy pár tízmilliárd a különbség, de ezek ott gyorsan tudnak változni. Tehát azzal lehetne megindokolni ennek az igazságosságát, amit ugye Bence behozol itt a római értelmezéssel, hogy ő nagyot kockáztatott, hogy ő kvázi mindenét beletolta, mint egy ilyen szerencsejátékos hasonlat a pókerben, és akkor ugye kijött az ő száma, és akkor ő nyert, ő szerencsés volt, a bátrakat ugye kedveli a szerencse.
Azok a bátrak, akiket nem kedvel a szerencse, azok még többen vannak, csak nem tudunk róluk.
Így van, hogy valahogy van egy ilyen sikernarratívánk ebben az igazságos világ narratíván belül, hogy ugye amikor bemutatják akár dokumentumfilmekkel, akár regényekben, sorozatokban, filmekben, bármiben azt, ahogyan valakiből egy nagy ember lesz, akkor ugye soha nem teszik mellé, és arról nem annyira szólnak történetek, hogy ugyanezt a sztorit be lehet járni úgyis, hogy a végén nem jön ki semmi nagy siker, semmi nagy vagyon, mert nem voltál olyan szerencsés, nem voltak olyan kapcsolataid, nem olyan oktatást kaptál, nem olyan a családi háttered, a te, nem tudom, tehetségeid, adottságaid nem olyanok, nem térül meg a szorgalmad. Például a sportvilága szerintem ebből a szempontból nagyon izgalmas. Nagyon sokszor találkoztam a munkám során olyan sportolókkal, akik ott vannak az elitben, vagy akkor ott voltak az elitben, de nem nyertek érmeket, nem kerültek dobogóra, olyannal is találkoztam, aki igen, és nem volt közöttük különbség. Hogyha ilyen teljesítménysport, akkor század másodpercek, meg ilyen egy-két másodperceken múlt, hogy akkor ő neki a sportlexikonokban ott van a neve, kapja az állami járadékot, az aranyéremér, vagy az ezüstér, vagy a bronzér, a sporttársadalom megjegyezte őt, fölkerül plakátokra, vagy pár másodperccel lemaradva, pár század másodperccel lemaradva egy elfeledett senki lesz, a testét ugyanúgy kizsigerelte, ugyanúgy megnyomorította, a pszichéjére ugyanúgy deformító hatásokkal bír, az az életforma, ami ahhoz kell, hogy ilyen eredményeket magából kisajtoljon. nem volt
szerencséje. Erről még majd beszéljünk a sportról, de most egy eléggé talán meglepő kérdést fogok föltenni, hogy szerintetek igazságos dolog-e, hogyha már az igazságos társadalomról beszélgetünk, hogy a nagy vagyonok örökösei is nagy vagyont örökölnek. Mert hát ugye a nagyon gazdag emberek egy harmada legalább olyan, aki kapja, örökli a vagyonát, és nem maga dolgozik meg érte, vagy maga tesz érte. Szerintetek az igazságos, hogy ilyen sok a gazdag örökös?
Az előbb az Elon Musk-kal kapcsolatban is felmerült, hogy igazságos-e, hogy ekkora vagyont birtokol. Maga a sikert, akkor én ezt a három fogalmat megkülönböztetném, hogy sikeres, vagyonos, szerencsés. Mert ugye ez a fortuna, ha ezt a latin szót tekintjük, vagy innen indultunk az előbb, ez valahol mind a hármat takarja. És a mi fejünkben is összekuszálódik ez a dolog. Hogy ha az Elon Musk vagyonos, vagy bárki, akkor ő biztos sikeres is, és szerencsés is. Hát ez egyáltalán nem biztos. Az Elon Musknak egyébként a valódi vagyona, az igazi birtoka, az a két keze, a két lába, meg a feje, ami van, a teste, amit birtokol. Minden más, az virtuális. Az a vagyon, ami mögé van teremtve, az csak azon múlik, hogy van egyáltalán pénzrendszer. Az, hogy van egy társadalom, aki ezt a pénzt elfogadja. Egyáltalán a pénz, mint univerzális fizetőeszközt, vagy mint egyetemes egyenértékest egy közgazdasági rendszer élteti. Ha ezt elvennénk, az Elon Musknak semmilyen nem lenne.
De várj, most nem tudok követni, ez ránk is igaz, nem?
Ez mindenki ja. Igaz. Mert te kérdezted, hogy igazságos ez. Hát, hogyha az igazságot most, mint valódi filozófiai fogalmat tekintjük, és elnézést, hogy a filozófus szólal meg belőlem, az igazság az az, hogy csak az van, ami van, és minden más, az csak képzet. Az egész pénzügyi világ, amit mi itt ebben a világban mögé teremtettünk, a vagyonnak a látszatát. Mikor ilyenekről beszélünk, hogy 200 milliárd dollár, ez nem létező vagyon, ezt nem lehet valódi pénzé váltani, nincs is ennyi pénz, ami elkölthető lenne, vagy ami kézzel foghatóvá tehető. Ugye birtok viszonyokat lehet ennek a tükrében virtuálisan vásárolni, de ugyanott tartunk, mint a kis herceg bolygóján, amikor ott van a pénzember, aki felírja a csillagok számát egy papírra, beteszi egy fiókba, és azt mondja, hogy hát én birtoklom őket. Csak a kis herceg megkérdezi, hogy ennyi az egész, és azt mondja, hát ennyi, mi kell több? Tehát ez egy virtualitás, ez egy látszat. Nincs ennyi pénz ennek az embernek. Ő nem birtokolja ezt valójában, nem birtokolhatja. Amikor mi ez alapján ítélnénk meg az ő sikerét, nem az igazságról beszél. Mert az igazság az, hogy az, ha már itt a filozófiáért nem veszünk, hogy ez egy eszköz annak az érdekében, hogy ő valamilyen célt meg tudjon valósítani. Hogyha az a cél nemes és jó, egy ilyen platonista értelemben, akkor igazságos az, hogy ő birtokolja ezt. Hogyha az a cél nemtelen és haszontalan, akkor nem igazságos. És én innen indulnék neki, hogy igazságos-e, hogy valaki vagyont örököl, mert ez volt az második kérdésen, hogy mi ezzel a célja? Mit tud ezzel kezdeni? Milyen készletéseket, indítatásokat, lehetőségeket?
Jó, akkor másképp teszem fel a kérdést, és akkor most menjünk le az átlagember szintjére, hiszen ők vagyunk, mi vagyunk sokkal-sokkal többen. Szóval, hogy az igazságos-e, hogy ugyanazért a nagyon fárasztó, kimerítő napi 12 óra, 14 óra munkáért nagyon különböző bért kapunk? Mindenki sokat dolgozik, aki lelkiismeretes, aki képzelt, aki ezt ambícióval csinálja és felelősséggel, és messze nem vagyunk egyformán honorálva. Akkor így teszem fel a kérdést, mert hát tényleg ne röpködjünk a milliárdosok világában, befoghatatlan.
Az, hogy kinek milyen a megbecsülés, anyagi megbecsülése, hogy mennyi pénzt kap azért a munkájáért. Nagyon érdekes, hogy a pénz lett az értékmérő. Hogy úgy gondoljuk, hogy a pénzben kifejezett honorárium fogja annak az értékét megadni, hogy az az eltöltött életidő mennyit ér. Én ezzel nagyon vitatkoznék.
Hát vitatkozni lehet vele, de mégiscsak úgy vásárolsz, ez alapján adják az élelmiszert.
Hát igen, lehet, hogy túl tág horizonton gondolkodom mindig erről, mert én valahogy a világ összes országát ilyenkor magam mellé teszem, tehát nem csak, hogy ugyanaz az életidő, hanem ugyanaz a tevékenység is teljesen mást ér, mondjuk egy indiai társadalomban, mint Amerikában például, vagy akár Magyarországon, pedig a konkrét tevékenység ugyanaz, még a tartalma is, az ideje is minden. Tehát az, hogy ha pénzbe akarjuk ennek az értékét mérni, akkor megint nagyon eltévedünk, akkor nem az igazságról beszélünk.
Most nem az igazságot kérdezem, én most a való életet kérdezem, hogy mennyivel egészségesebb vagy egyensúlyban lévőbb lenne egy olyan élet, tehát nem lenne ilyen nagy távolság a gazdagok és a szegények között, a vagyonosak és a kevésbé vagyonosak között. Tehát lenne egyféle igazságosabb elosztás.
Igen, és ha már az igazságos társadalomról beszélünk, ahogyan egyszer korábbi adásunkban az ideális társadalomról beszéltünk, az az lenne, ahol a munkaértékét nem pénzben mérnék, és nem pénzt kapnának az emberek a munkájukért, hanem mondhatjuk, ahogyan több országban felmerült már ez, lenne egy általános egyetemes alapbér, amit mindenki megkap, ami egy igazságos és egy szükségletekhez igazított alapjövedelem, és ezen felül valóban azok kapnának, úgymond ennél többet, akik egy kiemelten hasznos dolgot végeznek a társadalom javára.
Érdemes lesz majd a pénzről is csinálnunk egy műsort, már most látom, na igen.
Mindenképpen. Nagyon sok mindent felvetettél a kérdésedben is, Ági meg Bence, amiket te behoztál. Ugye az egyik, ez az extrém gazdagság és az örökölt vagyon. Ugye, hogy ez igazságos, az szerintem ízlés dolga, hogy ezt igazságosnak tartjuk-e, vagy nem, én nem tartom annak. De hogy mi következik ebből társadalmilag, az szerintem legalább ennyire fontos kérdés. Az következik ebből, hogy egy más, a középkori társadalomhoz képest egy más típusú elvrendszer mentén történik egy kasztosodás a társadalomban. Ugye azt láthatjuk is, hogy ezek az örökölt vagyonok, meg a megszerzett vagyonok egyrészt egyre nagyobbak, soha nem voltak ekkora vagyonok egyének és családok, dinasztiák kezében, de ugye dinasztiák születnek és jönnek létre. Születnek ilyenek Európában, Amerikában, Kínában, Oroszországban, Japánban, mindenfelé a világban, ahol nagy technológiai és vagyonkoncentráció van. És ezek ugye nem olyan fajta előjogok, mint a feudális előjogok voltak, de mégiscsak megmerevítik a társadalmat ilyen mobilitási szempontból, hogy föl lehet-e, vagy nem lehet-e föllépni társadalmi osztályok között, mert hogy azáltal, hogy korlátlanul lehet vagyon gyűjteni, és korlátlanul lehet azt örökíteni, ebből az következik, hogy a föld véges erőforrásai azok egyre kevesebb ember kezében összpontosulnak egyre nagyobb mértékben, és mindenki más egyre jobban függ tőlük.
És egyre jobban elszegényedik.
És egyre jobban elszegényedik, így van. Tehát, hogy ez, ha nekik több van, az azt jelenti, hogy mindenki más kevesebben tud csak osztozkodni, és mivel ez örökíthető korlátlanul, ezért ez be is betonozódik. És generációról generáció egyre inkább megmerevíti, bebetonozza a társadalmat. Ugye most nem azt mondjuk, hogy ez az isteni rend, és aki ezt megkérdőjelezi, az a sátán szolgája és a pokolra jut, hanem azt mondjuk, hogy hát a magántulajdon szentsége, az mindenek fölött való. És akkor, mivel a magántulajdon szent és sérthetetlen, akkor azt nem lehet elvenni, persze tudjuk, hogy el lehet. Tudjuk, hogy nem szent, hát a szocialista rendszerek államosítottak mindent, nagyon könnyen el lehet venni. De ma ezt gondoljuk, ez a narratíva a világban, és hogyha ezt elfogadjuk, és kicsit sem vagyunk ezzel kritikusak, akkor abból az következik, amit az előbb elmondtam. Egy bebetonozódó, dinasztikus, kasztosodó társadalom, egy nagyon szűk elittel, akinek a kezében olyan sok koncentrálódik, hogy egyre többen, pedig egyre kevesebben tudnak csak osztozkodni. Ugye az, hogy a különféle munkák között hogyan osztanak meg a bérezések, ez nagyon sok szempontból izgalmas. Egyrészt ugyanazért a munkáért Magyarországon kevesebbet kapsz, mint Nyugat-Európában, még kevesebbet, mint Amerikában, de sokkal többet, mint mondjuk Ázsiában. Ha nő vagy ha férfi vagy, akkor valószínűleg ugyanazért a munkáért nem ugyanazt a bért fogod megkapni. Ez nem csak egy ilyen nemi tipizálásból következő, patriarchális társadalomból következő dolog, hanem egyszerűen azért is, mert hogy az érdekérvényesítő képessége, amit tanulnak a nők, a férfiak, az különböző, és kevesebb bért kérnek egy bértárgyalásnál, a nők egy versenytárgyalásnál, mint a férfiak, erről vannak kimutatások, illetve ami leginkább magyarázza ezt, az a szülési szabadságnak az ideje, ami visszaveti egy nő karrierjét, és ezért ő hátrább fog tartani ugyanannyi idősen a karrierben, ha vállal a gyereket, mint egy férfi.
Hát meg az az előítélet, meg sztereotípia sokak fejében él, hogy a nő eleve kevesebbre képes, tehát genetikailag. Ahogy a cigányok, ahogy a migránsok, ahogy a társadalmilag lemaradók, tehát hogy ez nem környezeti hatás, ez nem társadalmi norma kérdése, hanem így születnek, ők tehetnek róla, vagy nem volt szerencséjük, hogy nem fehér középosztálybeli férfinak születtek.
Vagy felső osztálybenek. Igen, szerintem egyébként ez a veszélye ennek a témának az árnyoldala szerintem ez, és most a nő helyére behelyettesítettünk akárkit. Hogyha azt gondoljuk, hogy ő születésétől fogva genetikailag olyan, a bangladesi az azért dolgozik 14-16 órát egy tárizsér, mert hogy ő buta, mert hogy ő nem tanult, nem érdemli meg, ugye ha igazságos világként gondolkodunk a világról, akkor hát persze, ezt érdemli, hát lett volna szorgalmasabb, lenne tehetségesebb, akkor előrébb jutna.
Most csak nem volt szerencséje, oda született. mert ez is egy megközelítés.
Az is, de ugye ez is meg van indokolva, hogy hát az itteni kultúra, ez egy magasabb kultúra, mint ami ott van. Igen. Hát azt az alacsonyabb értékű kultúrát, azt ők csinálják. Ha ezt ők ezt tudják csak csinálni, hát akkor ezt érdemlik. Uh-huh. Tehát, hogy ők maguknak csinálják ezt, és akkor nem vesznek figyelembe olyan egyébként nagyon lényeges tényeket, hogy a gyarmatosítás hogy verte szét a helyi kultúrákat, hogy a globális kapitalizmusban a nyugat, illetve minden, amit a nyugatnak gondolunk, az hogyan tudja az erőfölényét kihasználva kizsákmányolni mondjuk a harmadik világ országait, és ott dolgoztat szándékosan alacsonyan tartva a béreket, hogyan tudja kihasználni a népesség robbanást, ami ott van, mert ugye folyamatosan van ember utánpótlás, hogyha nagyon sok az ember, akkor elértéktelenedik a munkaerő, az emberi élet, minden. Tehát ilyen nagy összefüggéseket akkor nem nézünk.
Ki lehet-e törni szorgalommal, kitartással, célra tartással a szegénységből, a nyomorból, a nehéz, a szerencsétlen körülményekből? Mert ez is egy, hát az amerikai álom, hogy csak akarni kell, és nem szabad feladni.
Én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát természetesen a szorgalmat úgy tűnik, hogy a nagy cselekedetekhez képest én leminősítettem korábban, mert azt mondtam, hogy a szerencse igazából azoknak kedvez, akik nagyban mernek gondolkodni. Máté úgy fogalmazott, hogy nagy kockázatvállalási hajlandósággal mindent egy lapra feltesznek, mint a pókerben, és akkor ha bejön, akkor nyernek, ha nem, akkor nem, és hogy csak a bátraké a szerencse. Ez így nem igaz, a szorgalmasok is lehetnek szerencsések, csak sokkal hosszabb ideig tart, én úgy gondolom, egy ilyen szorgalmas életvitellel megalapozni a sikert. Bár azért az előző gondolathoz egy lábjegyzetet szeretnék hozzátenni, hogy a humanisztikus pszichológia oldaláról, akik ugye igenis elkezdtek azzal foglalkozni, hogy hogy lehet az, hogy olyan társadalmakban élők, akik anyagi szempontból sokkal szegényebbek, tárgyi kultúrában, tulajdonokban, mondhatjuk, hogy szegény társadalmak, vagy elszegényedett társadalmak, mégis sokkal boldogabbak. Hogy lehet, hogy lehet boldogan élni egy szegény kultúrában, vagy egy olyan kultúrában, ahol nem a vagyon és a vagyonszerzés, vagy a pénz birtoklása az egyetlen értékmérő, és ezek a korai pszichológusok, mondjuk itt Maslowra gondolok, azt állapítják meg, hogy amíg az alapszükségletek ki vannak elégítve, tehát tudsz enni, inni, aludni, ugye hiába vagy milliárdos, nem tudsz három rántott húsnál többet megenni. Megetsz négyet, ötöt, de az már nem esik jól. Ha tizet kell megenned, biztos, hogy rosszul eszel, tehát a fiziológiai szükségletedet nem tudod túl elégíteni. Ott van egy felső határ, amit ha kielégítettél, akkor már nem vagy tovább. Éhes, szomjas, fáradt, stb. Tehát valami magasabb szintre kell ezeket a szükségleteket emelni, és ott a második szinten megjönnek a társas szükségletek, hogy vannak-e például barátaid, vannak-e családtagjaid, van egy közösség, akihez tartozol, itt a biztonsági szükséglet a második, a társas a harmadik, már bocsánat, ha már pontos akarok lenni. Egy milliárdos nem tud pénzen barátokat vásárolni magának. Tehát gondolhatja, hogy vásárolhat. Nem tud családtagokat vásárolni. És annyi vagyonos embert láttam, aki azt gondolja, hogy pénzelő megveheti a barátait, a kapcsolatait, a társaságát, aztán pont az ellenkezője történik, hogy az ilyen pénzen vásárolt kapcsolatok, ezek teljesen üresek és lényegtelenek.
Azért sok mindent lehet a pénzzel kezdeni. Valóban én is ismertem olyan vagyonos embert, aki azt mondta, hogy neki azért nincs barátja, mert sosem bízhat senkiben, és nem tudhatja, hogy ki miért barátkozik vele, de most mi a tehetségről és a szorgalomról?
Na, tehát, hogy aki rájön arra, hogy ennek az egész boldogság piramisnak a csúcsán az önmegvalósítás áll, ahogy ezt a humanisztikus pszichológia állítja, hogy arra törekszel, abba keresed a sikert, hogy én azt, amit csinálok, abban örömemet lelelem-e, akkor ez nem vagyoni kérdés. És ez nagyon érdekes.
És amikor az van, hogy ahhoz, hogy a hétköznapi villanyszámládat befizesd, és az élelmiszerboltban megvásárolhass az egy kiló kenyeret, ahhoz viszont kell egy alap, ahhoz, hogy felépíthesd azt, aki te önmagadban lenni szeretnél, mert aki te most vagy, vagy szeretnél lenni, az nem tud abból pénzt csinálni.
Ebbe igazad van, és itt jön a szorgalom, hogy kicsiben ez azt jelenti, hogy minden egyes lépés, ami ezeknek a szükségleteknek a kielégítését lehetővé teszi, azt te fel tudod-e magadban értékelni. Tehát mondjuk nem a legdrágább étterembe mész el, csak egy kiflit tudsz magadnak vásárolni, azt a kiflit értéknek tartod-e. Azt tudom, hogy de jó, hogy egy kiflit tudtam vásárolni, de jó, hogy ezzel az éjségem egy részét csillapítottam. ez az apró haladás, tehát amikor valaki fokozatos ösvényt jár, és azokat a dolgokat, amelyek a boldogsághoz vezető úton apró pici lépéseket jelent, azt ő valóban értékeli-e? Mert ha valaki mindig csak azt nézi, hogy ez a pohár félig tele van, vagy félig üres, és ha valaki mindig csak azt mondja, hogy mi az, ami nincs benne, mi az, amit nem érhetek el, mi az, ami még nem az enyém, az soha nem fog tudni valóban sikeressé válni.
Mivel magacsul ragaszkodom a kiinduló pontunkhoz, hogy tehetség és szorgalom, te akkor ezt egyfajta tehetségnek gondolod, ha valaki képes erre, hogy lássa, bízzon a megvalósuló jövőben, hogyha ő lépésről lépésre megelégedetten teszi a dolgát, hogy egyre közelebb kerüljön mindahhoz, amivé válni akar?
Hát majdnem azt mondom, hogy ez a legnagyobb tehetség. Igen, igen. Ez a legfontosabb életkészség. Mivel biztos vagyok, hogy minden tehetségkutató abban egyetér, hogy az az ember, aki nem képes önmaga sikereit felismerni, önmaga haladását az úton értékelni, maga számára haladásként, az soha nem válik valóban tehetségessé. A tehetség záloga ez a céltudatos haladás és annak a felismerése, hogy mindig meg tudtad tenni a következő lépést, szorgalmas.
Hát ez az a képesség, amivel nem születünk szerintem, amire szert kell tennünk, de majd erről is beszéljünk, de vissza oda, Máté, hogy valóban lehetséges az, hogy a legszegényebb rétegből te álmai csúcsára, ha most az anyagiaknál is a gazdasági jólétnél tartunk, eljuss?
Hát a gyakorlati példák azt mondják, hogy nem. Attól függ persze, hogy milyen magasat álmodsz. Tehát, hogyha, amit eredetileg kérdeztél az előbb, hogy a nyomorból a szorgalommal ki lehet-e törni? Igen. A nyomorból ki lehet törni. Ha a világ leggazdagabb emberei közé szeretnél kerülni, olyan nagyot álmodsz, akkor nem.
Biztos vagy benne? Én azért tudok Magyarországon is példát, aki nagyon egyszerű vidéki gázszerelő fiúból Magyarország leggazdagabb embere lett. Hűha!
Hát persze, megfelelő politikai kapcsolatokkal. Persze, hogy dollárban is milliárdos, akiről beszélsz, a leggazdagabbak között is ott van, messze nem az élmezőnyben azon belül.
Még? De egy év alatt megduplázta a vagyonát, mint megtudtuk.
Én kíváncsi lennék, hogy ő ezt sikernek könyveli-e el, illetve, hogy ez még siker élményt ad-e neki például.
De most a tehetség a kérdés, hogy hát, vajon a tehetsége és a szorgalma által érte el, mert elérte.
Hát a kapcsolatai, de hogyha megnézzük a leggazdagabb dollármilliárdosokat, akkor azt látjuk, hogy ők minimum felső középosztálybeli családokból jönnek, elit iskolákban képződnek, elit közép- és felsőoktatási intézményekben, már eleve olyan emberekkel, osztálytársak, meg iskolatársak, akik a jövő vezetői lesznek. Tehát egy olyan kapcsolati rendszerük van, egy olyan kapcsolati tőkéjük van, ami mondjuk egy ténylegesen nyomorban élő, mert ez a gázszerelő azért nem nyomorgott. Tehát ő egy középosztálybeli figura volt. A középosztályból lehet eljutni az elitbe, a nyomorból nem.
Tehát azt mondod, hogy nem kell hozzá sok szorgalom, meg megfelelő iskolai végzettség, szerencsével, jó kapcsolatokkal szintén ki lehet lépni.
Hát alapvetően 5 dolog kell szerintem a sikerhez. Nem mindegyik egyformán fontos, és hogyha megnézzük egyes embereknek a sikeres, tehát most anyagi sikerről beszélünk, ugye Bence folyamatosan ugye polemizálsz ezzel, és nagyon helyesen, de ha anyagi szempontból nézzük, akkor 5 dolog kell, és mindegyik sikerességi történetben más arányban vannak ezek benne. Ott van a szorgalom, ami ugye egy attitűd. Ott van a tehetség, ami egy adottság, amivel születsz vagy nem születsz. Aztán ott van az önmarketing, hogy hogyan adod el magadat. Ez borzasztó fontos. Ott van a kapcsolati tőke. Ez a szociális hálónak az adottság, amiben beleszülettél. Részben alakíthatod, de ebben is van egy túlig mozgástered. És végül ott van a szerencsefaktor, ami mindent meghatároz ezek közül. Ennek az 5 tényezőnek a függvénye, hogy mennyire leszel sikeres.
Szerencsefaktorként jókor vagy jó helyen, vagy jó megfelelő embereket ismersz a megfelelő pillanatban.
Én nagyon egyetértek az, amit Máté mond, egyet kiemelnék az 5-ből, amit felsoroltál, ugye ez az önmarketing, amit én inkább tetterőnek neveznék, hogy ugye ez a fajta ambíció, a nagyra vágyás, az megvan-e benned. Tudunk pozitív példákat is mondani, tehát egy magyar tiszaháti, nagyon szegény faluból, ráadásul roma származású, fafaragó mester lett például az angol királyi háznak a legsikeresebb belső faragó mestere, aki a romantika korabeli, vagy még korábbi reneszánsz korabeli, mondjuk falépcsőket újítja fel, és ablakokat, és faragja a királyi címert, és stb. Hogy jut el egy magyar fafaragó a Windsori kastélyba, és lesz ő a trón, konkrétan az angol királyi trónnak a megfaragója. Hát egyrészt, amit mondasz, a szorgalom, a tehetség. Tehát az, hogy egy kétkezi munkát is olyan minőségben megtanulni, olyan mesteri szintre vinni, hogy az világ színvonalú legyen, ez nem lokáció kérdése, nem származás kérdése, hanem annak a kérdése, hogy nekem ezek az eszközök állnak rendelkezésemre, ezekkel az eszközökkel mit tudok kezdeni. Viszont ha erről senki nem tud, mert itt jön a marketing, a tetterő, tehát hogyha ennek nincs híre, ez nem kerül úgymond valahol megmutatásra, nincs meg a bátorság abban, hogy te megmutasd, amit tudsz, akkor soha nem fog a világ téged felismerni.
Vagy nem ismered a megfelelő embert, aki mindezt a világ elé tárja
ez
például.
Ez a másik, így van. És akkor itt jön a kapcsolat, amit a Máté mondta, hogy nagyon fontos, hogy nyilván ő mögötte is állt egy olyan oktató, vagy egy management, vagy egy önkormányzat, már nem pontosan emlékszem, hogy sikerült ugye neki egy ilyen világversenyre kikerülni, ahol bemutathatta a munkáit, de azzal, hogy mert oda menni, és meg tudta mutatni, hogy mit csinál, onnantól kezdve valóban a szerencse, fortuna, ahogy a rómaiak mondták, felkarolta, és hát fölvitte a dolgát. Ez csak egy ellenpélda, hogy igenis alsó osztálybeliek is juthatnak olyan gazdasági elit közelébe is, valóban kell hozzá ez az öt dolog, amit felsorolt.
De hadd kapcsolódjak, mert ez nagyon fontos, hogy tök jó, hogy vannak ilyen történetek. Ezek mindig a kivételek. Ezek a nagyon-nagyon kevés kivételek. Tehát, hogyha megnézzük a statisztikát, a nagy számokat, akkor azt látjuk, hogy aki nyomorba született, az abban is fog meghalni. Aki nyomorba született, annak még az unokája, meg még a dédunokája is nagy valószínűséggel nyomorban fog meghalni. És ugye itt egy olyan emberről beszéltél, aki abból a szempontból szerencsés, hogy bár mondjuk nyomorba született, de legalább Magyarországba született nyomorba. Ha Dél-Szudánba születik, az életben nem lesz a Windsori ház fafaragó restaurátora, akkor se, hogyha egyébként tehetséges, vagy akár még tehetségesebb, mint ez a roma származású ember, akit említettél. Egyszerűen azért, mert egy más kultúrkörben van, soha lehetősége nem lesz kapcsolódnia az angol királyi család bármilyen kiszolgáló személyzetével, aki fölismeri az ő tehetségét és eljut oda. Tehát, hogy borzasztóan fontos azt tudatosítanunk, hogy rendkívül különféle lehetőségekkel születünk mindannyian az életben, és ezek a lehetőségek, amikkel születünk, amik beszületünk, ezek nagyon nagy mértékben befolyásolják azt, hogy mi az a mozgástér, amin belül mi lehetünk sikeresek vagy sikertelenek. És azt is fontos látni, hogy akik nyomorba születnek, és próbálnak belőle kitörni, ők minimum két vagy három nagyon nagy nehézséggel szembesülnek, amivel egy középosztálybeli, és aki a fölött születik, ő nem szembesül vele. Az egyik, hogy a közeg, amiből kipróbál jönni, az nem támogatja őt, hogy onnan törjön ki. Volt egy évfolyamtársam még a tanárképzőn, aki egyébként roma származása volt, és ő kitört egy ilyen cigány sorról, és akkor azt mondta, hogy ahonnan jövök, ott már nem vagyok eléggé cigány. Ahova tartok, oda még meg nem vagyok elég fehér. Tehát egy ilyen senki földjére kerülsz, az egyik, és a másik közeg sem tart átkal, akkor itt a második nehézség, hogy nem csak, hogy az a közeg nem támogat, ahonnan jössz, hanem azt se fogad tártkarokkal, ahova szeretnél bejutni. És a harmadik, hogy mivel ahova születtél, és ahol szocializálódtál, ugye azt a szokásrendszert, azt a szóhasználatot, azokat a etikett szabályokat sajátítod el, ezért rengetegszer fogod megkapni azt, hogy te milyen primitív vagy, milyen bunkó vagy, milyen közönséges vagy, milyen mucsai vagy, és hasonlókat azért, mert nem azokat a szavakat, nem azokat a viselkedési normákat, nem azokat az etiketteket használod, mert nem azt tanultad meg.
És ezt mind erősen kell fogadni, önbizalommal telten alkalmazkodni, hogy minél közelebb kerülj a vágyott célhoz.
Borzasztó sok szorgalom, és hogyha belegondoltak, hogy mennyi energia elég erre, akkor ezért van az, amit eredetileg kérdeztél, Ági, hogy a nyomorból miért nem lehet az elitbe eljutni. Hát mert nincs annyi energia, nem olyan hosszú egy ember élete, hogy azt a hátrányt ledolgozd.
Hát igen, ha megengedtek még egy kitekintés, történelmi kitekintés, mert hogy itt emlegettük már a középkort akár, hogy a kiváltságossá válás, ami egyrészt vagyonosodással is járt, az nagyon gyakran egy címnek az adományozásával járt. Tehát akár mondanak egy lovagi címet, bárói címet, grófi rangot, stb. Kapott valaki, az nem azt jelentette, hogy ő egy szellemi elitnek a részévé válik, neki meg kellett tanulni annak a viselkedési normáit, ahogy mondod, az etikettet. Ő attól, hogy kapott egy címet, még nem vált nemessé. A nemessé válás az azt is jelentett, hogy egyfajta kulturálódás is el kellett, hogy kezdődjön. Én ugyanezt látom ma a gazdasági eliten, hogy sok a megvagyonosodó, de tulajdonképpen műveletlen, vagy akár még alsó osztálybeli valaki, akinek hirtelen mégiscsak vagyoni szempontból sikerei lesznek, gazdagodik, Ott talál, hogy úristen, engem nem fogad el, mégsem ugye a szellemi elit, vagy a társadalmi elit, mert nem vagyok elég művelt. Mit tudok csinálni? Az egyik eszköz ennek a mecenatúra volt, például az, hogy valaki ilyenkor művészetpártolóvá válik, vagy elkezd kulturális tevékenységet folytatni, amivel magához vonza mondjuk azt a szellemi elitet, ami már őt elfogadja, és ezen keresztül ő is enkulturálódik, legitimizálódik az a vagyon, amit szerzett. Tehát ez régen is így volt, ma is így van, és nem látok ebben nagy különbséget, és ezért van az, hogy a gazdag emberek igenis keresik a szellemi embereknek, a szellemi elitnek a társaságát, mert ezzel tudják magukat valamilyen módon legitimizálni.
Tehát abban megegyezhetünk, hogy főleg a világ mostani járása szerint és a nyugati felén szorgalommal lehet kasztot váltani, legalábbis a társadalmi rangrendben feljebb jutni, még ha mindenre nem is jó, vagy nem is elég a szorgalom és a kitartás. A szorgalom fétisnek egy másik formáját már említetted, ez pedig a sport, az élsport, vagy a fegyveres testületek világa is ilyen, ami egész kicsi kortól kezdve a fegyelem, a rend, a kitartás és a szorgalom tiszteletére neveli, kényszeríti pontosabban a gyerekeket vagy a fiatalokat. De mégis azt gondolom, hogy valamiért nekünk szükségünk van ezekre a hősökre, hogyha kiemelkedő sportolókra, sportteljesítményekre gondolunk. Tehát egész addig, amíg a társadalom erre így tekint, ez egészen addig megy, ez az öngyilkos misszió, mert ez erről szól, aki élsportolónak adja magát, rettentő sokat árt, nem csak a fizikumának, hanem a saját szellemi lelki világának is. Tehát nem tudunk lemondani róluk. Régen a gladiátorok jelentették ezt, a sport nagyon régóta, és manapság is.
Én vívó edző is vagyok, tehát van egy ilyen felsőfokú végzettségem. A legfontosabb a szorgalmon kívül a módszeresség, és a módszer, amire nevel tulajdonképpen a sport. Én az amatőr sportnak vagyok elkötelezettje híve, van egy mérték, amíg ez hasznos és jó, és ha az élsportolókat mondod, akkor ők hamis és illuzórikus képet festenek az átlag ember elé, mert azt a hamis képzetet keltik, hogyha te ezt a módszeres például edzést követed, vagy módszertant, akkor te is egy ilyenné válhatsz. Hát most Mátéval értek egyet, hogy a nagy átlag soha nem lesz élsportoló, közelébe se fog jutni, egyszerűen az elemi adottságai mások. De amit minden sport igenis meg tud adni egy embernek, és ami miatt ezek az ideálok mégiscsak működőképesek, az az, hogy ezen keresztül a kitartást, és ahogy te is mondod, a szorgalmat megtanítják. Azt, hogy valaki nap mint nap ezerszer, és ezerszer, és ezerszer ugyanazt a mozdulatot, tevékenységet megismételje, hogy erőt vegyen magán, tehát az erőfeszítést megtanulja.
És hogyha valami nem megy, akkor is újra kezdje, sőt.
És a kudarctűrő képességet pontosan, tehát rengeteg olyan életkészségre nevel, ami nem fizikai értelemben előny, hanem pszichológiai értelemben előny. És szerintem a sportolók, az élsportolók, és én azért megkülönböztetném itt talán az olimpikonokat, és nem véletlenül ikonnak nevezzük ezeket, ők testesítenék meg mondjuk azt az eszményi emberképet, aki egy ilyen test nevelésen keresztül, a test tökéletesítésén keresztül egy szellemi eszményt is megtestesít, egy ideált, egy ikonikus embert, aki nem csak ugye a testi adottságaival, hanem a szellemi képességeivel is kitűnik.
Hát ezt nem látjuk ma az élsportolóknál, mert ma nem erről szól az élsport.
Nem a focistákra gondol.
Hát, de az olimpikonoknál sem. Hát ahhoz, hogy ma egy olimpiai szintű teljesítményt nyújts, ahhoz minden mást félre kell tenni, a szellemi pallírozódást is.
Pontosabban a szellemi pallírozódást azt abban az irányban kell a határokig elvinni, ami segít abban, hogy ott bajnok legyél, és minden más az másodlagos. Nyilván az eredeti kérdésedre az egyik válasz az, hogy azért, mert ők egy ideált testesítenek meg, amit mondasz is, Bence, hogy vágyjuk azt, hogy minden kornak vannak uralkodó narratívái, és az mindig megmondja azt, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Hogy érdemes, és hogy nem érdemes élni, és ők ebből egy ideált testesítenek meg, egyfajta ideált, ez főleg egy ilyen testideál, meg egy ilyen szorgalom teljesítmény ideál, amit ők megmutatnak. Másrészt ők a szórakoztatóiparnak a részei, nem így szoktunk róluk beszélni, de egy vetélkedő meg egy szappanopera között nézed az olimpiát, meg a világversenyt, miközben otthon eszed a akármilyen zsíros kaját is iszod, az akármilyen alkoholos, meg cukros italt közben, és akkor a nyakadban van a sál, és akkor szurkolsz a csapatnak, nem? Tehát ez van.
Annyira igaz ez, Máté, hogy ezt szeretném ezt kihangosítani én is, hogy a versengés az tulajdonképpen az elit, vagy az élsportnak, hogy mondod, egy olyan fonák keretrendszere lett, ami az egészet megcsúfolja valójában. Folytasd kérlek, mert ez nagyon fontos.
De tulajdonképpen mégis egy olyan érzelmi szükségletet elégít ki, hát igény van rá, sőt,
mert egy drámát látsz.
Igen.
Ugye, hogy egy küzdelem, és akkor ez nincs is megrendezve, hanem akkor itt tényleg ott valós emberek, ott tényleg küzdenek, mint a való világ villába, és akkor ott küzdenek, és akkor ott nem kiszavazzák őket, hanem akkor a másodpercek döntenek, meg a hamarabb elrugott labda, meg a hamarabb eldobott dárda, meg a nem tudom micsoda, és akkor azért övé lesz az érem, vagy nem az övé lesz az érem.
Hát igen, tényleg ilyen szempontból most, hogy mondod, nem sokban különbözik ez egy vetélkedő műsortól. Hát
persze, pont. Még egy dolog, nem szoktunk mondani, hogy ezek az emberek, ezek két lábon járó hirdetőtáblák lettek, tele vannak logózva mindenféle cégeknek a matricáival, akik hatalmas pénzeket fizetnek, ők a szponzorok, hogy hatalmas pénzeket fizetnek ezeknek a csapatoknak, meg ezeknek a sportolóknak adott esetben, hogy akkor őket reklámozzák, és akkor tényleg a reklámjaikban is ott szerepeljenek. Erre ugye nem a társadalomnak van igénye, hanem a cégeknek van igénye, hogy hogyan tudom eljutatni a tömegekhez a termékemet. Hát akkor keresek egy valami miatt ismert embert, aki lehet egy színész, lehet egy sportoló, lehet egy politikus, tök mindegy, és akkor én ráaggatom az én logómat, és akkor majd az ő nevével, az ő teljesítményeivel asszociálva majd akkor az én logómat, az én cégemet, az én termékemet is majd azzal fogják ugye asszociálni az emberek, és majd akkor azt fogják venni, mert hogyha majd az én cukros üdítőmet iszák, akkor majd ők is olyan jó focisták lesznek, mint a XY, akinek a pólóján ott van, vagy mezén ott van rajta az én logóm.
De mindenki igen. Szereti magát beleképzelni a győztes, a kiválóság, a legjobb, a dobogó tetején álló sportoló helyébe. Helyettem is nyert, hát a nemzetem számára, és én akkor egy vagyok velem, mert ugyanaz persze. A szív.
De hát, amit a Mátét mond, hogy maga narratíva az évezredek óta nem változott. Tehát, hogy nekünk, vagy ahogy te mondtad a gladiátor játékokat példának hozva, hogy igen, nekünk mindig is szükségünk volt arra, hogy valamilyen akkor hívjuk így, hogy versengésben, vetélkedőben, ugye bajnokot állítsunk, maga az olimpia eszménye, az 2500 éves, lehet, hogy most nem sok pontos, mert még több is, hogy mi teremtünk egy versenyhelyzetet, és abban a versenyhelyzetben meg akarunk mérni valakit, és valakinek a teljesítményét, és ott a legjobban teljesítő embert mi sikeresnek nevezzük, és azt mondjuk, hogy ő elérte egy célt, és az a célnak az elérése a siker, ez egy olyan narratív, amitől nem tudtunk megszabadulni. Ezért teremtünk versenyhelyzeteket az életben, az egyik ilyen versenyhelyzet, ahogyan ma már sokat beszéltünk róla, például a vagyoni helyzetünk, hogy akkor a pénz értékével mérjük egymást, és azt gondoljuk, hogy akinek több pénze van, az sikeres. Ez egy hatalmas csapda. Tehát még egyszer mondom, nem csak ezek a vetélkedők vannak, mi választhatjuk meg, hogy miben vetélkedünk egymást.
És ez nagyon fontos, amit behoztok, amit Ági, te is kérdezel, meg amit Bence, te is behozol, és ez még egy negyedik fontos funkciója ennek, hogy miért van erre szükség. Ugye az olimpiai eszmény az honnan jön? Ugye az egy politikai aktus is volt. Akkor mindenki leteszi a fegyvert, akkor nem háborúskodnak, és akkor van egy ilyen békés háborúskodás, ugye? És akkor egy nemzet erejét is szimbolizálja az ő sportolójuknak a diadala. És a politika szempontjából ezért borzasztóan értékesek ezek a sportesemények, mert ugye ezek ilyen nagy közösségi élmények, nagyon kevés ilyen nagy közösségi élményünk van, és a politikának szüksége is van arra, hogy akkor azt érezhessék a nemzetpolgárai, hogy na most egy nemzetpolgárai vagyunk, na most jó magyarnak lenni, most jó amerikainak lenni, most jó franciának lenni, mert nyert a csapatunk, nyert a sportolónk.
Érdekes módon mégis Kelet-Európában, meg az USA-ban ezek a legerősebb, a legnagyobb figyelmet kapják. Európa nyugati felén, vagy északi részén például nem is honorálják ilyen magas szinten az olimpikonokat, vagy az olimpiai győzteseket, ahogy például Kelet-Európában. Nincs is ekkora nimbusz építve a tehetség kutatás és fejlesztés a sport felemelése köré, mint tényleg a Európának ezen a felén. Ez mivel magyarázható?
Egy teljesen más társadalompolitikai megközelítés. Ez a mi egy szív, egy csapat, ez egy ilyen törzsi mentalitás. Ezzel az érzelmekre lehet hatni. Ugye az észak-európai modell, az pedig az intellektussal racionalitásra próbál hatni, a magas oktatása, gondold végig, értsd meg, legalábbis ezt sugallja.
Tehát tulajdonképpen nálunk erre van igény?
Mindenhol van mind a kettőre, csak ezt is el tudták adni.
Nagyon érdekesen megváltozott a modern olimpiáknak a teljes kontextusa, főleg a második világháborút követően, és ahogy a Máté mondta, az ókori olimpiákban is ez a békés háborúzásnak a helyszíne volt, amikor nem fegyverekkel, hanem más eszközökkel, de igenis csatákat vívtak, és már az ókori feljegyzések szerint is igenis voltak halálos kimenetelő olimpiai sportok, például a boxban feljegyezték, hogy ott sokan meghaltak, szó szerint halálra verték egymást. A modernkori olimpiákon nem ennyire kézzelfogható, de ugye a Coubertin, aki a modernkori olimpiákat alapította, ő ebben valahogy a nemzetek felettiséget látta, és pont azt, hogy itt most akkor a nemzetköziség és a népek barátságát szimbolizáló egység jön létre, pont ez az öt karika, ami egymásba az öt kontinenset jelképezés, hogy ezek majd így összekapcsolódnak. Ez volt ott az egész ideál és az eszmény, és hogy itt egymás mellett és egymás támogatva amatőrök, nagyon hangsúlyozom, amatőrök találkozhatnak. Nem volt elit versenyző, a korai olimpiákon, bocsánat, de hétköznapi foglalkozású emberek mentek és versenyeztek egymással. Hát ez teljesen megváltozott. És ahogy a Máté is mondja, hogy kevés olyan közösségi élmény van ma, ahol mi békés körülmények között, de háborút vívhatunk. És nagyon sok olimpikon, vagy ma már élsportoló úgy megy az olimpiákra, hogy itt győznünk kell, és mi egy nemzetet képviselünk, és mi a nemzetünk hőseivé válunk azzal, és így is vannak beállítva, mint nemzeti hősök, mint háborús hősök, akik elmentek, csatát vív és győztesként érkeznek meg innen. Ez egy kelet-európai narratíva. És úgy gondolom, hogy egy nagyon is egy közép-kelet-európai kisebb rendűségi érzésből táplálkozik, ahol nekünk sok veszteségünk volt, és nincs módunk és eszközünk máshol háborúzni, tehát legalább ezt akkor csatatérre változtatjuk, és itt győzteseket nevelünk.
És szerintem azzal is összefügg még ez, az egy sokadik szempont, hogy ugye a nyomorról beszéltünk ma már, hogy a nyomorból, hogy lehet legkönnyebben kitörni az élsporttal, a szórakoztatóiparban, tehát ilyen zenész, színész, celeb, és a pornós, meg a mafiózó, ugye így lehet kitörni.
Tehetség vagy szorgalom, ezt a kérdést tettük föl indulásként a műsor elején, nem minden kérdésre válaszoltunk, nem állítom, hogy minden kérdésre tudunk válaszolni, akár a következő részben, mert hogy folytatjuk, javaslom, hogy egy kicsit menjünk közelebb a tehetség közvetlen vizsgálatához, hogy miből is áll, miből építkezik, kit is, mit is nevezhetünk tehetségnek, és mire jó, mire elég az. Mára köszönöm szépen Tar Bence Lászlónak és Maier Máténak, hallgatóinknak és a figyelmet, tehát egy hét múlva innen folytatjuk. A munkatársaim Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám voltak. Viszont hallásra!
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.